Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága testvérek, a Bibliából szeretnék idézni részeket, és hivatkozni rá. Már is mondanám, az első Sámuel könyve, tehát van Sámuel 1 és Sámuel 2-es, az első Sámuelben az első bekezdés 10. versénél van, de mondhatnám a kezdettől végig lehet olvasni, hiszen a Sámuel könyve Sámuelről szól, hogy hogyan kezdődött el ez az egész dolog. És annélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, azért próbálom mondani. Tehát az elején elolvashatjuk, hogy Elkána az apja. Ennek két felesége volt, az egyiket Hannának hívták, na most tudjátok, a Bibliában előfordul, hogy egyik helyen Hannának hívják, a másik könyvben meg Annának. Gondoljátok, amit akartok, én Hannának mondom, mert a Szent István társulati fordításban Hanna van. Tehát két felesége volt, egyiket Hannának hívták, a másikat Peninnának, és nem volt gyermeke Hannának, csak a másik feleségnek, és ezzel a másik feleség visszaélt. Ez az ember, a férfi, az apa minden évben fölment, hogy Silóban imádja a seregek urát, és áldozatot mutasson be neki. A vetértársai folyvás sértegette a vetélytárs, a másik feleség, évről évre ez így ment, és belenyomorodott az asszony, hogy mindig ezt csinálja vele, és már nem bírta magát, nem bírta ezt az egészet. És Hanna, mikor a lakoma, már ez mindig lakomával jár együtt, eszem-iszom dolgokkal, amikor a lakoma véget ért a teremben, ahol voltak, fölállt és az Úr elé járult. Éli, a pap, egy széken ült az Úr szentélyének egyik kapufélfájánál. Hanna elkeseredettségében az Úrhoz könyörgött, és nagyon sírt. Ezt megnéztem, mindenütt ez van, hogy nagyon sírt. Fogadalmat tett, és így szólt. Seregek ura, ha tekintetre veszed szolgálód nyomorúságát, és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgádról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem. Olló ne érje fejét. Így imádkozott az Úr előtt. Éli közben figyelte a száját. Hanna ugyanis csöndben imádkozott, csak az ajkai mozogtak, hangja nem hallatszott. Emiatt Éli részegnek hitte. Ezért így szólt hozzá, meddig akarsz még itt maradni ilyen részegen? Igyekezz kijózanodni. Az Úr megenged ilyen próbákat, vannak ilyen dolgok, de ha kicsit tud maradni valaki, az alázatban meg tud maradni, és akkor Hanna elmondja a papnak, hogy nem részeg vagyok én, csak csendben imádkoztam, mert nagy a nyomorúságom, nem volt eddig fiam, mindenki meddőnek tartotta, és imádkoztam az Úr áldjon meg, és ajándékozzon meg egy fiúval, és akkor elmondtam az Úrnak, hogy én akkor beadom ide a templomba a fiamat. És képzeljétek, ugye a főpap megszólalt, azt mondja, menj nyugodtan, az Úr meghallgatta a kérésedet, és megkapod a gyermeket. És az asszony úgy ment el, hogy egész másképp volt már a családon belül a viszonyata, mint eddig. És valóban fogant az asszony hamarosan, és megszületett a kis Sámuel, akit miután elválasztotta a szoptatástól, stb., bevitte a templomba, és átadta Isten szolgálatra a gyermeket. Emlékeztek? A kis Sámuel a sátorba fekszik, és szólítja az Úr a nevén. Na, erről van szó. És a Sámuel könyvében ez van leírva az elején, hogy hogy kezdődött ez. Hát íme így kezdődött. De keservel sírás közben Istenhez könyörgött és meghallgatásra talált. Hanna, vagy más néven Anna. A Dávid zsoltárokra hivatkozok, több zsoltárt is megtalálhatunk ilyen dolgokkal kapcsolatban, most kettőt említenék meg. A Zsoltár 55-ös, 9-es verse. Összegyűjtötte tömlőidben könnyeimet. A 38-as Zsoltárba, figyelj könyörgésemre, ne zárkózz el síró szavam elől. És most ugrunk egyet, Izajáshoz érkezünk. Izajás 35-14, valójában ez a Hiszkiáról szól, Hiszkia történetéről. Azért mondom eleve így, hogy egy kicsit olyan kételkedve a nevét, mert többféle helyen is szerepel. Egyedül a Szent István Társulat fordítja Hiszkiának, más helyeken Ezékiás néven mondják Hiszkia helyett, akiről szó van. Ez egy király. Hiszkia megbetegedik halálos betegségben. Ámosz fia, Izaiás, proféta elment hozzá, és így szólt. Ezt mondja neked az Úr, rendezd el ügyeidet, mert nem sokára meghalsz, s nem maradsz életben. Erre Hiszkia arccal a fal felé fordulva így könyörgött az Úrhoz. Na most itt királyról van szó, és azért emlékezzünk, hogy hány és hány királynál kezdődik az, hogy azt cselekedte, ami gonosznak számít az Úr előtt. Na, Hiszkia egy kivétel volt, mindig azt cselekedte, ami kedves volt az Úr előtt. És hát jön a proféta, hogy meg fogsz halni. Erre Hiszkia arccal a fal felé fordulva így könyörgött az Úrhoz. Emlékezz, Uram, hogy hűségesen és őszinte szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, ami kedves neked. Aztán keserves sírásra fakadt Hiszkia. Ekkor az Úr így szólt Izaiáshoz, menj és mondd meg Hiszkiának. Na most ez az érdekes ez a történet, mert több helyen előfordul, ezért van egy olyan nagyon kedves vonatkozása ennek, hogy Izaiás még ki sem ért a palotából, a király palotájából, amikor az Úr újra megszólította, hogy menj vissza hozzá. És most érünk ide. Ekkor az Úr így szólt Izaiáshoz, menj és mondd meg Hiszkiának. Ezt üzeni az Úr atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam könyörgésedet, és figyelembe vettem könnyeidet. Úgyhogy meggyógyítalak. Három nap múlva fölmész az Úr templomába, és 15 esztendővel megtoldom életedet. Megmentelek Asszíria királyának kezétől, sőt ezt a várost is megoltalmazom az asszír király támadásától. Na most testvérek, itt még legalább annyit lehetne beszélni róla, amit elmondtam, hogy akkor Hiszkia, mi lesz a jel, hogy én tényleg meggyógyulok? Akkor kérdezi a proféta, most akkor Ákáz lépcsőjén a napóra árnyéka menjen előre 3 fokot vagy 4 fokot, valamennyit. Az így jó, könnyű előre menni az árnyéknak, menjen vissza 4 fokkal. És akkor Isten 4 fokkal visszaállította, vagy nem tudom mennyi, de 2 vagy 4. 4 fokkal visszaállította a napóra árnyékát Ákáz lépcsőjén. Sirák fia 35-14. Nem utasítja el az árva könyörgését, sem az özvegyet. Sirák 35-15. Az özvegyeknek a könnyei, mely arcán végig csorog, Isten tekintetét vonza. Tehát Isten figyel rá, és vele van. Szent Ágoston édesanyja, Szent Mónika, közismert, több évtizeden át, egyesek szerint 19 évig, mások szerint 9 évig, nem az évek számát kell most itt elmondani, hanem hosszasan imádkozott a fia megtérésért, aki manichézmusba belekeveredett, ez egy nagyon furcsa tanítás, ami valójában ellentétes a keresztény tanítással, és nagyon-nagyon durva dolgok ezek, és az volt a durva ebben, hogy a fia ezt csinálja, ebbe belement. És akkor éveken át imádkozott, ment a püspökhöz, és kérte a püspököt, hogy szóljon már a fiának, beszéljen vele, hogy hagyja abba és térjen meg. Ez zavarta a püspök. Ugyan menj már. Miért zavart el? Ambrus püspökről van szó, Szent Ambrus. Figyeljétek, menj innen, hagyjál békén, majdnem így mondta. Lehetetlen, hogy ennyi könny magzatja elpusztuljon. Döbbenetes válasz. Nem lehet, hogy akiért ennyi könny folyt, hogy az megmaradjon a bűnében, így is folytathatnám én. Tehát Isten azt mondta, hogy elég Ambruson keresztül, hogy meg fog menekülni a fiad, de meg kell várni, még nincs itt az ideje. És úgy is lett. Hát nagy egyháztudós lett, egyháztanító, stb. Mondhatnánk Szent Ágostonról. De érdekes, hogy Sikszeredán voltunk a két tornyú templomban, üveg átlátszó tornya van, és az oltárnál, a főoltárnál egyik oldalon az oltár egyik végében a Szent Mónika van, a másik végében Szent Ágoston. Mind a két szobor ott van a főoltár mellett. Na most egy kicsit furcsa lesz, de idézek, mert ami elhangzik, az a lényeg, az a fontos most. Szent Atanáz írja Szent Antal életéről írt könyvében, ahol leírja, hogy Szent Antal, ez a sivatagi atyák, ahol ottan próbáltak megélni és a sivatagba kivonulni egyszemélyes kis bódéban élve, ott éltek, Szent Antal könyvében leírja, hogy Szent Antal könnyhulatásainak hatékony dolgáról Isten előtt nyilatkoztak. Most képzeljétek el, hogy az összes sivatagba vonult szerzetes atya legnagyobb problémája az, hogy nincs víz. Nincs víz. Mikor először könyörgött könyhulatások közepette Szent Antal, imádság a helyén bugyogó forrás fakadt. Ottal az atya imádkozott, sírva, könyörögve, fölfakadt a víz alatta. És meglett a víz a szerzeteseknek, és tudtak tovább települni. Drága testvérek, ez megint egy olyan csoda, hogy sírva, könyörög az Úr előtt, és megtörténik, amit kér. Most akkor hozzátehetnék, hát itt sorolom sorra, tehát ennyit lehet mondani a könyhullatások hatékonyságáról, hatalmáról. És most jön itt egy nagy szentje az egyháznak, akire hivatkozok, nagy szent Gergely elmagyarázza Ezekiel könyvéhez írt utolsó szent beszédében a két oltár misztériumát, melyek az Úr templomában álltak. Az Úr templomában a zsidóknál, a Salamon idején, ugye, és így tovább, aztán később ezt lerombolták. Volt egy bronzoltár a belső udvaron, ahol elégették az áldozati állatok tetemét, és egy aranyoltár magában a szentélyben, a Fridláda előtt, ahol illatáldozatokat mutattak be. Ezt írja erről a nagy szent Gergely, egyház tanítóvá emelték, hogy a bronzoltár a bűnbánót jelenti, bűnbánatot jelenti, akik a bűnbeeséstől való félelmükben könnyeket hullatnak. Az aranyoltár pedig a tökéletes embereket jeleníti meg, akiknek a szívéből az isteni szeretet könnyeket facsar. És akkor kifejti a bronzoltár, hogy mit jelképez. A bronzoltár jelképezi a félelemből sírókat, akik nap mint nap emlékeznek sok-sok bűneikre, míg rettegnek az örökké való büntetésektől, nap-nap után hullatják könnyeiket a félelmükben. Mások, akik szabadok a testies bűnöktől, vagy már régóta biztonságban vannak a könnyhullatásaik miatt, könnyes töredelmükben a szeretet lángjaiban égnek, lelki szemeiket a mennyei haza jutalmára szögezik, és arra vágynak, hogy már a mennyei polgártársaik közé kerüljenek. Az ilyeneknek keménynek tűnik a szolgaság, a földi zarándoklásuk elhúzódása, hogy még mindig tart, mert már ott szeretnének lenni. Vágynak arra, hogy a királyt minden díszében megláthassák, és az ő szeretetétől nem szűnnek meg nap mint nap sírni. Mit jelentenek ezek, ha csak nem az aranyoltárt? Tehát itt a tökéletesek sírásáról van szó, és ezzel hozza össze a Nagy Szent Gergely. És az ő szívükben illatszereket égetnek, mert lángolnak az erényektől. És ezek a szívek illatoznak Isten színe előtt, ezen szentségük következtében. Itt abba is hagynám ezt a Nagy Szent Gergely értékelést, és folytatnám ezt a témát. Mindezekből, amit felsoroltunk, megérthetjük, hogy a Szent Könyvhullatás, a Szent Könyvhullatás Isten előtt elfogadásra méltó áldozat. Tehát amit a templomba bevisznek az oltárokra áldozatot, a külsőben elégetik, azt belül pedig az illatáldozat, Isten elfogadja ezt a Szent Könyvhullatást, mint méltó áldozatot a Zsoltár szavai szerint. 51. Zsoltár 19 vers, áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg. Bűnbánók könnyei bizony a bárányok és a kosok föláldozása a bronz oltáron és az égő áldozatok a belső udvarában, de a szeretet és az Isten színe látásában való vágyakozás könnyei drága illatáldozat az aranyoltáron. Magán az illatoltárok, az illatáldozatok engesztelő székén. Ennél az áldozatnál nincs semmi drágalátosabb, sem magasztosabb, semmi Istennek kevesebb vagy elfogadottabb. És most jön a Szentnek az utalása. Gondold meg tehát, milyen kedvesek Istennek a vezeklők könnyei, amelyeket áldozatokhoz hasonlítunk. És mekkora értéke van a tökéletesek szeretetből és vágyakozásából származó könyvhullatásnak, mely mindennél nemesebb illatáldozathoz hasonlít. Furcsának tűnik, és nem tudok elmenni csak úgy simán mellette, hogy ne tegyek ehhez megjegyzést. Hát ez mikorra vonatkozik? Ez mikor történik? Testvérek, napjainkban is történik. Amíg szentek lesznek a Földön, amíg megtért emberek lesznek a Földön, és a megtérésük során elindulnak Isten felé a megszentelődésben, mindig lesznek ilyen könnyes vezeklők. Egyszerűen nincs magyarázat rá. Elkezd zokogni, és csak zokog, és 20 percen át zokog, annyira folynak a könnyei, annyira zokog, hogy nem tudja mire vélni, és akkor próbálja megérteni, hogy miért történik ez vele. És vigyázni kell, nem szabad ezt bárkinek úgy mondogatni, elmondani, mert valamit félreértenek, és valaki félremagyarázza, hogy becsapja az ördög, meg ilyenek. Szóval csak óvatosan. Azt mondja, gondoljuk meg tehát, milyen kedvesek Istennek a vezeklő könnyei, melyeket áldozatokhoz hasonlíthatunk. És mekkora értéke van a tökéletesek szeretetből és vágyakozásból származó könnyhullatásnak, mely mindennél nemesebb illatáldozathoz hasonlít. Testvérek, én nem tudtam kihagyni, hogy részleteire nem menjek bele ennek a könnyhullatásnak. Ez tehát a könnyhullatások méltósága, kiválósága és értéke, amit ha halandók megfontolnának és komolyan átgondolnának, valóban megértenék, hogy boldogok, akik sírnak, a nyolc boldogságban felsorolva, ugye, boldogok, akik sírnak, és a szent könnyhullatásokat nem cserélnék el a világnak semmilyen gyönyörűségért vagy élvezetekért sem. Mert akkora ajándéka az Istennek. És akkor, ahol kimerítik ezt a témát, azt mondja, hogy jónak látom ezt a könyvet. Laurentius Iustinio, hát még ki se tudom mondani, Laurentius, pedig otthon próbálgattam. Justinianus szavaival zárni akarja ennek az egésznek a lényegét. Soha senki nem járult Istenhez sírva, aki nem nyert el azt, amit kérte. Tehát mindenki sírva odajárulunk, megkapja azt, amiért sírva kéri az Istent. Soha senki sem járult, tehát nincs kivétel. Senki sem óhajtott tőle fájdalommal olyan jótéteményt, amik meg nem kapott. Mert ő maga az, ki vigasztalja a sírókat, gyógyítja a fájdalomban élőket, megújítja a bűnbánókat. És kimondja, ó, alázatos könnyhullatás! Tiéd a hatalom, most már csak erről a könnyhullatásról beszél. Figyeljük ezt a felsorolást. Ó, alázatos könnyhullatás, tiéd a hatalom, tiéd a mennyek országa. Az ítélő bíró szék előtt nem szégyenülsz meg. A te barátaidnak, vádlóid elhallgattatod a könnyekkel. Nincs ki megtiltsa neked, hogy eljussál Isten elé. Ha egyedül lépsz be, nem térsz vissza üres kézzel. Mi többet mondhatnék? Legyőződ a legyőzhetetlent. Megkötöd a mindenhatót. Ezt egy szent írta. Megkötöd vele a könnyeiddel a mindenhatót. Magad mellé állítod a szent szűzfiát, megnyitod a mennyet, megmenekülsz az ördögtől. Te vagy a lelkek eledele, ez a könnyhullatásról beszél, az érzékek megerősítése, a vétségek eltörlése. Ezt mind a könyv végzi el valakinek az életében. A bűnök pusztulása, az erények vezérlője, a kegyelem kísérője, a lelkek felüdülése és a vétkek fürdője. Megtisztul benne, megfürözti benne az Isten. Te vagy az élet illata, a lélek fűszere, a bűnbocsánat megízlelése, a visszatérő ártatlanság, micsoda kifejezések, egészsége, a kiengesztelődés öröme, a megnyugodott lelkismeret édessége, és az örökké való kiválasztás erős reménysége. Aki könyörgéséhez hozzákapcsolt téged, örvendezzék, mert könyörgése után gondtalanul távozik. Értjük ezt? Bemegy a könyörgésével, sírva, stb., és gondtalanul távozik, mert tudja, hogy megszűnt az, amit kért, az Isten meghallgatta és megadta neki. Tehát bemegy Istenhez a könyörgéssel, a sírással, a könnyeivel, és megkönnyebbülve gondtalanul távozik. Helyre került a dolog. Isten megcselekedte. Drága testvérek, én nem tudtam pontosan megállapítani, hogy mennyi idő kell ennek, de szeretném hozzátenni. Bellarmin Szent Róbert könyve most lett kiadva. A galamb sóhajáról, ez a sóhajtozás a könnyet előzi meg, avagy a könnyek adománya. A könnyek adománya is ez a könyv 350-360 oldalon keresztül ezt tárgyalja, mindenütt idézi a sorok szélén az ige helyeket, amiről szól, amiről beszél, és három fejezete vannak könnyek adományának, három fejezeten keresztül tárgyalja. Én próbáltam kedvet szerezni hozzá, és egyrészt az, hogyha azokat, amiket felolvastam az elején, ige helyeket, azoknál mindenkinél működött, hogy a könnyező, síró anya megkapta a gyermekáldást, és akkor most hadd mondjak én valamit. Van köztünk egy fiatal ember, aki nem találta meg a párját. Szeretne megnősülni, de nem tudja, hogy kivel. Hát akkor járuljon az Úr elé a könnyeivel. Hiszen az ígéret megvan. Valaki szeretné megtalálni a párját, akár egy lány, akkor ha tud sírva az Úr elé járulni, és könyörögve kérni, mint hogy az asszony kérte a gyermekáldást, mint hogy a zsoltárokra hivatkozta, mint hogy Iszkia a haláltól való megóvást, hiszen Uram, én téged szolgáltalak, én a tied voltam egészen. És akkor Isten még 15 évvel megtoldja az életét. Én azt mondom, hogy ha valaki fölfedezi ezt, akkor merem hozzátenni, hogy mások tanítója is lesz. Mások tanítója is, és itt Jézus Krisztus szenvedő arca van, a vért könnyezett, és az látszik a szemén, hogy vérbe borult, és nem egyszerű dolog. De amikor elolvasod, én amit én itt felsoroltam, az talán egy tizede sincs a könyvnek. Nem is tudom megmondani, olyan kevés a könyvből. De van, amit szó szerint idéztem, mert kellett, hogy szó szerint idézem ahhoz, hogy hiteles legyen. És ha összehasonlítjátok, mert valaki megveszi ezt a könyvet, akkor minőségileg is, és ahogy kifejezi is, az így fölszentelt püspököknek nem kellene talán félniük, hogy az ítéletkor azt hallják, miért fogadtad el a prédikálás feladatát, ha ezt nem teljesíteni nem akartad. Puff, fölcsaptam. És egy ilyen. Hát akkor miért akarsz püskök lenni, miért akartad tanítani, ha nem teszed? A hivatásba be akar lépni valaki, de nem teszi. Azt, amiért azt a hivatást elfogadta Istentől. Tehát ilyen is van benne, tehát megvan az is benne, hogy hát a hivatással együtt járó dolgokat végre kell vinni, végbe kell vinni. És hány ember sír azért, mert valaki elhanyagolja a hivatását valahol. És ezt azért mondom el, mert ezek a könnyek ereje olyan nagy, hogy előtte én nem is gondoltam el, hogy ilyen létezik, hogy ezt valaki lemeri így írni, Bellarmin Szent Róbert, hogy a könnyek javáról, a könnyek adományáról, mert ez Isten ajándéka, és a legmeghökkentőbb számomra az, hogy Ez nem adatik csak úgy. Sírva könyörögve el kell kérni. És ha megkapod, akkor megdöbbensz azon, ami történik. Nem tudom annyira magyarázni, csak vannak gyümölcsei. És ha én fölcsapom mások ezt a könyvet, akkor sorra kezdő gyümölcseit magyarázni a könnyedik, tizedik forrásáról, mely Isten szeretetének megfontolása. És olyan részletekbe belemegy, és olyan tanítások vannak benne az ige helyekkel kapcsolatban is, és csodálatos olvasmány. De az eleje, a bevezetés az nagyon nehéz, azon végig rágni magunkat, de megéri. És én azért mondtam ezt most csak, mert ha úgy vesszük, hogy nekem Isten valamit ajándékozni akar, és tehetek érte valamit, hogy elhiszem, hogyha én sírva, könyörögve odajárlok hozzá valamiért, akkor megadja azt, amit kérek. 81 éves elmúltam. Hát én nem fogok azért sírva, könyörögve imádkozni, hogy meg akarok nősülni, mert még a végén megtörténik. Testvérek, ezt azért mondtam, Isten előtt ez egy szent dolog, de köztünk ez így belefér. Én csak azért beszélek most róla ilyen kötetlen formában, mert azt akarom megértetni veled, mindenki vegye magára. Tudjátok, nem inge, de vedd magadra nyugodtan. És ezt azért mondom, ha te egyszer megpróbálod ezt, és ha bejön, akkor légy szíves, írd nekem, hogy 1-0 a javamra megtörtént. Csak ennyit, hogy mi történt, meg az már nem tartozik rám. De azt akarom kihozni, hogy én meg azért beszélek most róla, szívetekre akarok beszélni, hogy ne adjátok föl. Isten előtt nincs lehetetlen, és főleg könnyek dolgába, és ha végignézzük az Ószövetséget, a profitákat. Drága testvérek, most jobb is, hogy ez így eszembe jutott, mert itt a végén vannak felsorolva, vagy van olyan történetsor, amikor ezt az egészet a zsoltárok alapján vezeti le. Van olyan, amikor a profitákon keresztül vezeti le. Zsoltárok, proféták, és sorra, és nem is tudom elmondani, hogy hányféle mód, de mind ugyanazt mutatja és tanítja. Én csak azt mondjam hozzá, végtelen az Isten gazdagsága a Bibliában, és az ő igéiben, és hogy hányféle módon tud megérinteni bennünket. Ha valahol a házasság kezd leülni, kezd belefáradni valaki, vagy egyebek, akkor, ha kell könnyezve, sírva, az Úr elé kell járulni, és el kell kérni. El kell kérni, és van hatalma rá az Istennek, és azt mondom, én merem így mondani, nem hatalmazott fel az Úr, de merem így mondani, hogy talán az Úr előtt kedves, ha én ezt így mondom, hogy próbálkozzatok. Le van így, vagy van hatalma rá az Istennek. Mire nincs hatalma? Mindenre van hatalma. De hogy a könnyekkel ennyi mindent ugyanígy el lehet érni, és el lehet kérni az Istentől, tönkrement házasságuk, gyermektelen házasság. Hát azt mondták róla, hogy hát meddő, akkor mit akar ő? Sírva odament, és megkapta a gyermekáldást. És tudnám sorolni, tehát ugyanígy, most akkor állást változtatna valaki, és érzed, hogy az életed fordulópontja ez, hogy meg kéne valahogy ezt lépni, akkor sírva, könyörögve el kell kérni az Úrtól. És ha te most ez a sírva, könyörögve, ez azt jelenti, hogy te annyira bízol az Istenben, hogy meghallja a szívednek titkos vágyát, amit el sem mertél eddig mondani, és most elkéred tőle sírva és könyörögve. És azt mondom, hogy ne kételkedj. Te legyél az a próba, akinél megint bejön, és megint megtörténik. És én merem ezt mondani. Drága testvérek, én azt mondom, hogy a szűzanya ebben nagyon nagy segítségünk lehet, mert abban, hogy te el akarod kérni ezt a mindent kikönyörgő, mindent elintéző sírást, azt a sírást, ami Isten előtt annyira kedves, azt a szűzanya segít elkérni, mert ezeket a könnyeket le van írva benne, el kell kérni. Tehát ezeket kérni kell. Nagyon ritkán kapja meg valaki kérés nélkül. Nagyon ritkán. Valami különleges okkal adja az Úr, talán azért, hogy sokan már elfeledkeztek róla, vagy nem tudnak róla, hogy tudomásuk legyen az embereknek erről. Drága testvérek, adja meg az Úr, hogy találj benne olyan kapaszkodót és fogantyút, ami az életed számára fontos lehet, és a jövőre nézve akár egy új iskola, akár egy új környezet, egy költözés, vagy bármi, minden elkérhető az Istentől. És ha mi ezt szívből vesszük, mert a szívből jövő ima, a könyörgés, a könnyek, azok Isten világában azonnal ajtót nyit. És adja meg az Úr, hogy megértsük a jelentőségét, és tudjuk ezt megcselekedni, hogy megdicsőjön benne az, ami Urunk Jézus Krisztus. Amen.